Amikor valamilyen kellemetlen dolog ér bennünket, pláne hogyha ez nagyon erőteljes, vagy éppen húzamosabb ideig fennáll, mint mondjuk egy krónikus fájdalom esetén, akkor automatikus reakciók indulnak be bennünk, ami egyébként nem önmagában nem baj, mert rengeteg automatikus reakció van, ami bennünket szolgál. Ezek az automatikus reakciók például magukba foglalják azt, hogy próbáljuk megváltoztatni a helyzetet, tehát küzdünk ellene. Egy másik megküzdési stratégia az, hogy elmenekülünk a helyzet elől, megpróbálunk kitérni előle, elkerülni. Hát krónikus fájdalom esetén egyik sem működik, mert hogyha le akarjuk küzdeni a fájdalmat, akkor hiába, tehát kialakul egy belső küzdelem, de annak nem lesz eredménye.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Nagy András vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Vendégünk a stúdióban Fazekas Gábor, aki egészen különös életutat járt be a tudatosság jegyében. Van itt nálunk, hogyha indíthatok így, az MBSR nevezetű módszert oktatja. Gábor, mi ez pontosan? Mit jelent ez a betűszó?
Szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat. Fazekas Gábor vagyok, és a András által említett mozaik szónak a kifejtése MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Magyarul mindfulness, azaz tudatos jelenlét alapú stressz csökkentés. És ezt a módszert oktatom körülbelül több mint 15 éve, és nem csak ezt a módszert, hanem egyrészt más mindfulness, tudatos jelenlét alapú módszereket, meg hasonló meditáció gyakorlásán alapuló, de tudományosan igazolt, tudományosan alátámasztott módszereket.
Ez nem egy újabb ilyen öngyógyító mozgalom? Mert abban annyi van, hogy nehéz őket megszámlálni. Azzal együtt, hogy a meditáció az valószínűleg nem árthat senki pszichéjének, elméjének. Szóval ez egy, azt mondod, hogy egy tudományosan megalapozott módszer. Hol van benne a tudomány, és hogy fejlesztették ezt ki? És egyáltalán mikor? Uh-huh. Mert az emberiség történetében a meditáció például elég régóta jelen van.
Igen, igen. A világvallásokat, hogyha nézzük, különösen a keleti hagyományokban nagyon erősen jelen van a meditációs gyakorlás, de a kereszténységre is elmondható, tehát a keresztény hagyománynak is vannak nagyon szép, mély, meditatív története vagy hagyománya. Az MBSR módszert 1979-80-as évek elején dolgozta ki dr. Jon Kabat-Zinn, egy amerikai professzor, a Massachusetts Egyetem orvosi központján belül alkalmazták el ezt a módszert. A módszer, ahogy a nevében is benne van, a stressz csökkentésére irányul, és eleinte krónikus fájdalmakban szenvedők részére ajánlották a módszert. A módszernek a hatásosságát most már nagyon sok kutatás is igazolta. A 90-es, 2000-es évek elejétől exponenciálisan emelkedett a mindfulness módszerekkel kapcsolatos publikációknak a száma, és a 2020-as évekre ez meghaladta az 1000-es nagyságszámot évente. Tehát elmondható, hogy összességében már 10 000-es nagyságrendű kutatás áll a módszer mögött, és hát már a 2000-es évek eleje közepétől kezdve befogadódott, vagy befogadta a mainstream az egészségügy pszichológia fő sodrata is. Tehát egy tudományosan is igazolt és elfogadott módszerről van szó.
És mi a leglényege? Azon túl, hogy leülünk meditálni.
Aha. Hát a lényege, ahogy a szóban is benne van, a tudatos jelenlét szóval fordították, vagy fordítják leggyakrabban magyar, magyarral, de nem ez az egyetlen fordítási verzió, hanem éberség, éberfigyelem, tudatosság, jelen tudatosság, tudatos jelenlét. Hogyha ezt a szócsokrot nézzük, akkor ebből már kezd kirajzolódni, hogy nagyjából miről van szó, ami hát a tudatosság és a jelenlét szavak fednek le talán legjobban, legpontosabban, és egy rövid, mert sokfajta definíciója van, ez már szakszóvá is vált, és az ilyen szakszavaknak általában van valamilyen definíció, és a legegyszerűbb, legkönnyebb definíció, amit John Kabat-Zinn alkalmazott, a tudatosság egy, vagy hát a mindfulness egy olyan fajta tudatosság, mely a figyelem gyakorlása által jön létre. A jelen pillanatra irányítjuk a figyelmünket szándékosan, tehát szándékosan irányítjuk a figyelmünket, és ítélkezésmentesen, vagy ítéletmentesen.
Tehát akkor, ha jól értem, mondjuk egy krónikus beteg esetében, aki mondjuk fájdalmakkal küzd, azt a lehetőséget adjuk a kezébe, vagy adja a módszer a kezébe, hogy ahelyett, hogy mondjuk a fájdalmára fókuszálna, vagy a testi problémáira, megpróbálja kifelé irányítani a figyelmét, és megpróbálja úgy megélni a jelen pillanatot, hogy ne a tudata teljes spektrumát a problémái töltsék be. Ez jó összefoglaló, vagy Sántit?
Aha. Én egy picit finom hangolnék ezen a megközelítésen. Amikor valamilyen kellemetlen dolog ér bennünket, pláne hogyha ez nagyon erőteljes, vagy éppen huzamosabb ideig fennáll, mint mondjuk egy krónikus fájdalom esetén, akkor automatikus reakciók indulnak be bennünk, ami egyébként nem önmagában nem baj, mert rengeteg automatikus reakció van, ami bennünket szolgál. Ezek az automatikus reakciók például magukba foglalják azt, hogy próbáljuk megváltoztatni a helyzetet, tehát küzdünk ellene. Egy másik megküzdési stratégia az, hogy elmenekülünk a helyzet elől, megpróbálunk kitérni előle, elkerülni. Hát krónikus fájdalom esetén egyik sem működik, mert hogyha le akarjuk küzdeni a fájdalmat, akkor hiába, tehát kialakul egy belső küzdelem, de annak nem lesz eredménye. Sokszor belső, hogy mondjam, ilyen vívódás, vagy belső pörgés, agyalás formájában zajlik le bennünk, amikor nem tudunk megbékélni a helyzetünkkel. Elmenekülni szintén nem tudunk a probléma elől, mert hát a fájdalom ott marad mellünk, hiába próbálunk elmenekülni. Talán ideig, óráig sikerül az, hogy megpróbáljuk kicsukni, valamilyen módon kizárni, vagy másra koncentrálni, de előbb-utóbb szembe kell néznünk vele. És a mindfulness módszerek erre is bátorítják a résztvevőket, hogy a nehéz dolgokkal, meg a nehéz pillanatokkal is szembe tudunk nézni. És nagyon fontos, hogy ilyenkor ne egy automatikus reakció induljon be bennünk, hanem talán a legfőbb üzenetét a módszernek úgy tudnám elmondani, úgy tudnám átadni, hogy automatikus reakció helyett adhatunk egy tudatos választ az adott helyzet kihívásaira. És hogy ez mi ez a tudatos válasz, hát erre nyilván rengeteg válasz lehetséges különböző helyzetektől, problémáktól függően.
Hogyan lehetséges mondjuk egy átlag napi tevékenység során a tudatos jelenlétet gyakorolni?
Nagyon egyszerű, tehát majd, hogy nem magától értetődő, vagy hát magától értetődő választ adhatok erre, hogy teljes figyelmünket arra a dologra, tevékenységre irányítjuk, amit éppen végzünk. Ilyen egyszerű az egész, és akkor kérdezhetnénk is, hogy ebben mi az, ami különleges, vagy hogy nem ezt csináljuk egyébként is? És hát nem. Tehát a kutatás volt olyan kutatás, illetve valószínűleg azóta több is, ami arra irányult, hogy több ezer fős kutatásról van szó. Most hirtelen nem ugrik be, hogy melyik amerikai egyetem, de az egyik neves Harvard vagy Stanford egyetemben végezték a kutatást. Azt vizsgálták meg, hogy mennyire vannak ott a figyelmükkel az emberek abban a tevékenységben, amit végeznek. Ugye ennek az ellentéte az elkalandozás, amikor ugyan valamivel foglalkoznánk elvileg, de helyette a fejünk, a gondolataink valahol egészen máshol járnak.
Tehát például mondjuk evés közben a telefonunkat nyomkodjuk.
Például. Igen, vagy a munka közben a családi dolgainkon gondolkodunk. A komikum az egészben lehet, hogy amikor a családdal vagyunk, akkor meg éppen a munkahelyi dolgokkal vagyunk elfoglalva a fejünkbe. Tehát, hogy ez a fajta elkalandozás vagy agyalás, azt gondolom, hogy mindannyiunkat érint. Visszatérve és nagyon rövidre zárva ezt a kutatást, azt mutatták ki, hogy még egy plusz mondattal, hogy a legáltalánosabb tevékenységeket vették bele a listába, azt hiszem 22 tevékenység volt benne, például munka, utazás, tisztálkodás, evés, tehát amiket mindenki végez naponta, és ebből egy volt, azt hiszem a 23. az elkalandozás. És mit gondol András, hogy mekkora százalékban jeleztek vissza úgy a résztvevők, hogy éppen elkalandozással voltak elfoglalva az idő egészét tekintve, hogy hány százalékban?
Hát fogalmam is mondjuk 10.
Majdnem 50%. Tehát, hogy több ezer főre vonatkozó kutatás azt állapította meg, hogy az idő majdnem felében nem vagyunk ott, mármint fejben, ahol a fizikai testünk is van.
Hát ez több szempontból is aggályos, már csak azért, mert például a szalagfűrészre elvághatjuk az ujjunkat.
Így van.
De azért is, mert hogyha, ha jól értelmezem, ha nem vagyunk jelen sehol se, akkor igazából kb. Így átsiklunk az életen, anélkül, hogy bármit is detektálnánk belőle, vagy bármit is megélnénk belőle.
Így van. És azt gondolom, hogy most ezzel rá is mutattunk, vagy rám mutatott András arra a legfontosabb pontra, amit a tanfolyam adhat, hogy, vagy az ilyen jellegű módszerek szemléletnek a gyakorlása, hogy az életünk mindig a jelen pillanatban zajlik. Tehát soha nem leszünk képesek egyetlen pillanatot sem élni a múltban vagy a jövőben. És ha nem figyelünk oda a pillanatainkra, az olyan, mintha az életünk kis darabkáit vesztegetnénk el. Tehát ez a fajta gyakorlás abban segít, hogy tényleg megéljük, és mélyen meg tudjuk élni az életünket figyelemmel és tudatosan.
Ez egy kicsit buddhista filozófia is lehetne akár, és ha jól tudom, Jon Kabat-Zinn is a zen irányából indult el, és valahogy így zárta rövidre, így tette befogadhatóvá mondjuk a nyugati ember számára ezt a meditatív megközelítést, jól gondolom?
Igen, Jon Kabat-Zinn is zen gyakorló volt, egy koreai buddhista vonalban gyakorolt ő is, aminek Szungszám, egy ismertebb mestere, Szungszámnak magyarul is jelentek meg könyvei, például az iránytűje. De nem ez volt az egyetlen irányvonal, ami Jon Kabat-Zinnre hatást gyakorolt. Példaként meg lehet említeni az insight meditation, ez belátás meditáció hagyományvonal, is, amelynek központjában többször gyakorolt John, és az egyik ilyen meditáció során volt egy ilyen víziója, nem vagyok benne biztos, hogy ő pont ugyanezt a szót használta, de akkor jött maga az a gondolatcsíra, hogy ezt a fajta gyakorlást, mert akkor egy hónapos vagy két hónapos elvonulást töltött ott éppen, hogy ezt valamilyen módon el lehetne hozni az emberekhez, anélkül, hogy most napokra, hetekre, vagy akár hónapokra be kelljen költözniük egy kolostorba, vagy egy monostorba. És innen jött a módszer alapötlete, hogy össze lehetne állítani egy több hetes kurzust, ami segíteni az embereknek abban, hogy ezt a fajta figyelmet, meg erre a figyelemre megtanító meditációs gyakorlatokat át lehessen nekik adni. Uh-huh. És én fontosnak tartom még kiegészíteni, hogy nem csak egy buddhista, vagy nem csak buddhista háttérrel találkozhatunk, hanem a tanfolyamok során a hagyományoknak a széles tárházából, tehát hogy különféle hagyományokból vett idézetekkel dolgozunk, és a legfontosabb, hogy a meditatív, meditációs gyakorláson kívül tudományos elmélet képezi az ilyen módszereknek a másik alapelemét. Maga Jon Kabat-Zinn is az MIT-n végzett, és egy Nobel-díjas tudós mellett tanult. Salvador Lucia volt a mentora, vagy a témavezetője. Tehát ő a tudományos világból érkezett, és később szerintem ennek döntő jelentősége volt, tehát a módszert is tudományos igényességgel állította össze, utána tudományos kutatások is igazolták a hatásosságát, és azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb jellegzetessége, vagy a módszer mellett szóló érv, ami miatt ilyen népszerűvé is vált világszerte.
Ezzel együtt, amit mondtál, vagy mondtál, lehet, hogy tegező forma, lehet, hogy magázottuk ideig, de vagy magázottuk.
Tegezőtetünk is. Köszönöm szépen, András.
Így egyszerű. Nagyon sok barátom van, aki azt állítja magáról, hogy hát én képtelen vagyok meditálni. Szóval megpróbáltam, de egyszerűen nem megy, mert a gondolataim folyamatosan elkalandoznak. Tehát próbálok csak ülni, és mondjuk a lélegzetemre figyelni, de egyszerűen nem megy.
Azt gondolom, hogy ha valaki elkezd meditálni, akkor rövid időn belül valamilyen hasonló élményre szert tesz. Tehát, hogy ebbe az élménybe belebotlik mindenki a gyakorlása, nem csak az elején, hanem utána is, később is. A módszer ezt segítendő, vagy a résztvevők támogatása szempontjából hát többféle gyakorlási lehetőséget felkínál, tehát nem egyetlen egyfajta meditációt végzünk, nem egy meditációs tárgyat, nem csak a légzés lehet, vagy kell megfigyelni, hanem van például a testtudatosság gyakorlat, amit testpásztázásnak nevezzünk, angolul body scan, de a pásztázás szó terjedt el. Vannak egyszerű jóga gyakorlatok, ami egy picit félrevezető lehet, mert a jóga esetében lehet, hogy nagyon nehéz, bonyolult testgyakorlatok jutnak a hallgatók eszébe, de kifejezetten nagyon egyszerű gyakorlatok vannak összeválogatva olyan célból, hogy itt most nem egy ügyességi versenyről van szó, hanem arról, hogy minél jobban, pontosabban, részletesebben meg tudjuk figyelni a testünkben keletkező változó, elmúló testi érzeteket a mozgás közben, illetve az egyes testhelyzetek kitartásakor. És ülőmeditáció gyakorlása esetén is, tehát az említett légzésen túl lehet a hangokra is figyelni, vagy testi érzetekre, vagy éppen a gondolatok, érzelmek megfigyelése, ezek egyrészt nagyon érdekes, izgalmas fókuszpontok, figyelmi tárgyak lehetnek. Másrészt rengeteget tanulhatunk ezekből a gyakorlatokból, mégpedig tapasztalati úton, tehát, hogy saját magunk közvetlenül tudunk tanulni, tehát nem egy könyvet, könyvből próbálunk valamit bemagolni, hanem közvetlenül megtapasztalás által.
Van egy másik módszer is, nem tudom mennyiben cseng össze a kettő, vagy mennyire van átfedés köztük, az MBC, vagy MBC T, hogyha a tréning szót is hozzáteszünk, ami a Mindfulness Self-Compassion, az ön szeretet, önelfogadás, miről szól ez?
Ó, most már rögtön kettőt is mondtam, mert ez van MBCT is, meg MSC. Az MBCT az Mindfulness Based Cognitive Therapy, tehát tudatos jelenlét alapú kognitív terápia. A másik pedig, ami most szóba került, a Mindful Self-Compassion, ennek a kifejtése pedig tudatos önegyüttérzés. Mind a két módszerről egyébként már jelentek meg könyvek magyar nyelven is, tehát magyar nyelven is elérhető. Az MBCT az MBSR mellett a másik legismertebb, legjobban kutatott és alátámasztott módszer, amit a depresszió kiújulásának megelőzésére állítottak össze egy oxfordi, egy cambridge-i és egy torontói professzor. Azóta már, hát ez is a 90-es évek eleje közepén zajlott, tehát ők is már nyugdíjba mentek, de egy ilyen együttműködésnek az eredménye lett az MBCT módszer, és egy nagyon jó hír az MBCT-vel kapcsolatban, hogy a depresszióba történő visszaesést ugyanolyan vagy még jobb hatékonysággal képes megelőzni, mint a konvenciális hagyományos kezelés, hagyományos gyógyszeres kezelés. Tehát egy ilyen szelíd módszerrel akár a fenntartó gyógyszeres kezelést ki lehet váltani.
De a lényege ugyanaz, mint a, ugye, hogy egy tudatos jelenlét, meditáció.
Így van, ugye? Így van, ugyanaz, és a két módszerben a gyakorlatok is nagyon hasonlóak, nem 100%-ban, de azt mondanám, hogy 70-80, vagy akár még nagyobb arányban is van átfedés a meditációs gyakorlatokban, viszont ugye az egyik alapeleme ezeknek a módszereknek a meditációs gyakorlatok, a másik pedig a tudományos elméleti háttér, kapnak egy kis didaktív tudás, vagy didaktív módon átadott tudásanyagot is a résztvevők, és ez a háttértudás, tudományos elmélet, ez más. Az egyik ugye az MBSR az a stressz elméletre irányul, és arról kapnak egy kis információ csomagot a résztvevők. A MBCT esetében pedig kognitív terápiáról, vagy terápiával kapcsolatos tudás képezi a tanfolyam részét.
És mit jelent az önegyüttérzés?
Az önegyüttérzés, hát akkor talán az együttérzés szóval érdemes kezdeni. Az együttérzés szó magyarul is ugye két része van a szónak. Az együttérzés az arról szól, hogy valami hasonlót vagy olyasmit érzünk, mint egy másik ember, amikor másik embernek van valamilyen fájdalma, vagy valamilyen szenvedése. Az önegyüttérzés az pedig arra irányul, hogy saját magunk felé is tudunk gyakorolni együttérzés, hogyha mi küzdünk valamilyen nehézséggel, problémával.
Azt hinné az ember, hogy ez magától értetődik, és ez így működik, de akkor ezek szerint nem.
A kutatások szerint, mert ez is egy kutatott és kutatások által alátámasztott módszer, itt a modern világban, főleg itt a nyugati, modern nyugati világban általában saját magunkkal szemben sokkal kritikusabbak vagyunk, mint mondjuk egy jó barátunkkal kapcsolatban lennénk. Tehát, hogyha egy jó barátunknak van valamilyen nehézsége, problémája, akkor általában az emberek nagy része magától értetődő módon, kedvesen, együttérző módon, segítő módon közeledik a barátjához, és igyekszik ilyen módon támogatást adni, nyújtani számára. Ha saját magunkról van szó, akkor sokkal keményebbek vagyunk, és sokkal kritikusabbak. És ha belegondolunk, hogyha ugyanolyan hangnemmel, vagy ugyanolyan szavakkal illetnénk a barátunkat, hát akkor az a barátság az lehet, hogy egy picit meginogna, mert úgy érezni a barátunk, hogy nem kapja meg azt a érzelmi támogatást, meg megértést, amit egy nehézség közepette egy jó baráttól elvárható lenne. Ugyanakkor saját magunkkal kapcsolatban meg mégis ilyen keményen bánunk nagyon sokszor.
Ha jól gondolom, ennek azért lehetnek, vagy, és nem csak arra gondolok, hogy magunkkal szemben kemények vagyunk, hanem hogy nem figyelünk oda eléggé magunkra, vagy a pillanatra. Ez akár jelentheti azt is hosszú távon, hogy meg is betegszünk, nem? Tehát a test reagál valamilyen módon, elindulhatnak akár olyan folyamatok, amelyek kedvezőtlenek az egészség szempontjából. Lehet-e megelőzésre használni ezeket a módszereket? Ez az első kérdés. A második pedig az, hogy Magyarország és hogy általában a világ jobb hely volna-e, hogyha sokkal többen figyelnének oda az adott pillanatra, sokkal többen figyelnének oda saját magukra.
Igen. Nagyon jó a kérdés, és a válaszom egyértelműen igen, tehát a prevencióban jó szerepe van az ilyen jellegű szelíd módszereknek. Az MBSR kifejezetten arra irányul, hogy a maladaptív, tehát hogy a káros megküzdési módszerek, ugye ezek között a legismertebbek az alkoholizmus, a drogok használata, vagy akár csak a ételek, tehát hogy van, aki stressz következtében falásrohamokkal próbálja meg a szorongását oldani, vagy éppen egyáltalán nem veszünk magunkhoz táplálékot, és egy csomó más területen is jelentkezhetnek ezek a vagy túlpörgések, vagy éppen teljes leállások, és ezek előbb-utóbb a szervezetet kimerítik, lemerítik. Éppen egy magyar tudós, Sejé János volt, aki rámutatott a stressznek, vagy leírta tudományos módon a stresszmechanizmust, és a stressz hosszú távon, tehát a krónikus stressz előbb-utóbb a szervezet kimerülésével jár, és rengeteg betegségnek a rizikófaktorának tekinthető a stressz. Tehát nem célzottan egy-egy betegség megelőzésére irányul az MBSR, hanem ezt a rizikófaktort csökkenti, ilyen módon megelőzhetünk betegségeket, illetve ha már kialakultak ilyen jellegű betegségek, akkor az immunrendszerünknek a működését is tudjuk egy picit serkenteni, javítani ezekkel a módszerekkel, és ez magára az alapbetegségekre is egy kedvező hatást gyakorolhat. Uh-huh.
Tehát, és hogy állunk ezzel Magyarországon? Egyre jobban elfogadottabbá válnak ezek a módszerek, egyre nagyobb az érdeklődés, vagy pedig még mindig egy ilyen fura idegen dolognak tűnik ez az emberek számára?
Én úgy érzékelem, hogy a utca embere számára ezek a módszerek még nem annyira ismertek, bár egyre többen hallottak róla, de a szakemberek körében, főleg a pszichológia szakterületén belül már egy népszerű módszernek számít, tehát nagyon sok pszichológus, pszichiáter ilyen vagy olyan formában bevette az eszköztárába. Mivel a kutatások is alátámasztják az ilyen módszereknek a hatásosságát. De azt gondolom, hogy itt Magyarországon még bőven van tere, és van hová fejlődnünk ezen a téren. Angol száz területen sokkal ismertebbek és elterjedtebbek ezek a módszerek. Talán egy-két példát megemlíthetek. A Nagy-Britanniában már lassan egy évtizedek, ha jól emlékszem, 2015 környékén egy parlamenti munkacsoport állt föl összpárti támogatással, amelynek az volt a célja, hogy megvizsgálja, hogy a mindfulness módszerek mely a társadalom mely területén lennének hasznosak. És ez a munkabizottság egy 50 oldalas jelentést rakott le a parlament asztalára, és az egészségügy, az oktatás, munkahelyek és büntetés végrehajtás területén javasolták ezeknek a módszereknek az elterjesztését, és például az MBCT módszert Nagy-Britanniában a TB is ajánlja, és ha jól tudom, valamilyen mértékben támogatja is.
Azt, hát ettől mondjuk tényleg messze vagyunk még. Te hogy kerültél ebbe az egészbe? Mi az életutad, Gábor? Mert úgy tudom, hogy te nem tanultad, nem pszichológus vagy végzettségileg, azzal együtt, hogy már nagyon régóta csinálod ezt az egészet, de hogy nem ebből indultál ki, hogy kezdődött? És egyébként a polgári életben mivel foglalkozol?
Meditáción keresztül kerültem kapcsolatba ezekkel a módszerekkel. A polgári végzettséggel közgazdász vagyok, Budapesti Közgazdaság, vagy most már Corvinus Egyetemen végeztem, amikor én végeztem, akkor még Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem volt a neve, illetve hát posztgraduális végzettségem is van, tehát jogi szakököleveles közgazdász vagyok. És sokat dolgoztam is ilyen területen, profit és non-profit szférában egyaránt. A profit szférából átváltottam a non-profit szférába. A Magyar Természetvédők Szövetségénél például hát kb. 7-8 évet töltöttem el. Először főállásban, utána részállásban, mert a profit szektor, illetve a multiknak a világából szerettem volna egy olyan másik területre átevezni, ahol úgy érzem, hogy sokkal közvetlenebből tudok az emberek számára valamilyen hasznosat nyújtani. És a természetvédelem már kézzelfoghatóan egy ilyen terület volt, és minden mai napig nagyon szeretem, meg kedvelem, és támogatom az ilyen jellegű kezdeményezéseket. De a másik erős érdeklődésem a meditáció és a tudatosság, vagy a spiritualitás felé vitt engem. Én is egy zen csoport, több meditációs gyakorlást kipróbáltam, de egy zen irányvonalban gyakoroltam, amikor először hallottam erről a módszerről. Egy németországi meditációs központban Benedictus Hof ennek a neve, és egy német...
Ez keresztény központ, ha jól gondolom.
Igen, igen. Nagyon érdekes, úgyhogy ez szerintem egy plusz két mondatot megérdemel. Ezt a központot Willigis Jäger, bencés pap szerzetes és zenmester alapította, ő volt az első vezetője, ő nem olyan régen eltávozott már, több mint 90 éves volt, és nem csak keresztény, kontemplatív lelki gyakorlatoknak, vagy elvonulásoknak, hanem zen, és még rengeteg egyéb más ilyen spirituális gyakorlásnak otthont adott ez a központ, tehát tai chi, jóga, vipasszana, táborok, elvonulások, illetve a tudományterületekből például a pszichológia, filozófia területéről olyan előadások, vagy olyan workshopok, vagy olyan képzések, amelyek ebbe az irányba nyitottak, vagy ezekkel a szellemiséggel valamilyen kapcsolatot ápoltak. Tehát ez egy ilyen nyitott központ volt, a hivatalos elnevezése, vagy alcíme is németül Centrum für spirituelle Wege, tehát spirituális utaknak a központja. És itt zajlott az MBSR tanárképzések első európai, ilyen első tanárképzések ebben a központban zajlottak, és én is tulajdonképpen véletlen önnek köszönhetem, hogy ezzel a módszerrel ott sikerült találkoznom, és ott sikerült az egyik első ilyen tanárképzésen részt vennem.
Uh-huh. Viszont a polgári életben te nem Budapesten élsz, hanem egy Balatonmenti településen, ott mit csinálsz, amikor nem oktatsz?
Aha. Az a kis település, amit említettél, András, Lovas. Lovas, ez egy pici falu, Balatonfüred, Veszprém, Balatonalmádi háromszög, ezeket a településeket valószínűleg könnyebb így fejben is elhelyezni a térképen, és ezek között található Lovas, nem közvetlenül a Balatonparton, hanem egy picit felette. És Én most már jó ideje főállásban tanfolyamok képzések tartásával foglalkozom, nem csak egy módszer, hanem több módszernek is tanára vagyok, és hát most az elmúlt időszakban tényleg minden nap voltak óráim, most még vasárnap is, szombat volt egyedül üres, most lesz egy picit nyugalmasabb időszakom, de tényleg be voltam jól táblázva, és ez a fő tevékenység, amit végzek. Amit említettem, hogy korábban a Magyar Természetvédők Szövetségénél dolgoztam, és ott volt egy olyan időszak, amikor részállásban voltam, és tulajdonképpen emellett kezdtem el ilyen tanfolyamokat tartani. Először hosszú évekig csak ingyenesen tartottam tanfolyamokat az Országos Onkológiai Intézetben, mert ott zajlottak az első tanfolyamok.
De ezt még most is csinálod, ha jól tudom.
Igen, igen. Most is... Egyrészt fogadok daganatos betegeket, most is ingyenesen fogadom a MBSR tanfolyamokon, és rendszeresen járok vissza az onkológiai intézetbe meditációkat vezetni, tartani. Ma este is oda tartok, tehát így beszéltük meg ezt a mostani időpontot, hogy célszerűen akkor ezt a meditációvezetést összetudtuk hangolni ebből az interjú időpontjával.
Amire én ki akartam lyukadni, az a te közéleti tevékenységed lovason, de lehet, hogy erről nem akarsz beszélni.
Mire gondolsz, András?
Hát, hogy milyen köztisztséget vállaltál ott, vagy hogy esett rád ez a...
Az önkormányzat, vagy... Önkormányzaton belül is én vállaltam tisztséget. Egy darabig voltam önkormányzati képviselő, alpolgármester és utána polgármester is, de erről a tisztségemről már lemondtam, és nem vagyok aktív ilyen módon.
Hát ahogy be volt táblázva az életed, valószínűleg nem is félt bele. Utolsó kérdés, és aztán hagylak menni, mert idő van. Tehát Magyarországon ugye látjuk, hogy nagyon, nagyon feszültek az emberek. Nem csak Magyarországon, de mivel itt élünk, ez itt egy plasztikusabb, megfoghatóbb jelenség. A közéletben, a politikában is ugyanezt tapasztalhatjuk, mint a 4-es, 6-os villamoson. Hogy ha mondjuk az emberek elkezdenének nyitottabbá válni, és elkezdenének mondjuk meditálni, akkor szerinted mondjuk a társadalmi közhangulatra milyen hatást gyakorolna?
Én azt gondolom, hogy a meditációnak nagyon sok szerte ágazó jó hatása van, de nem egy elixír, tehát nem egy panacea, ami mindenre gyógyír, és ezek a hatások is nyilván attól is függnek, hogy mennyire rendszeresen végezzük a gyakorlást, meg milyen hosszú távon. Tehát egy olyan szerzetes, aki évtizedek óta meditál, és napi több óra meditáció végzésére van lehetősége, valószínűleg sokkal kiegyensúlyozottabb, elégedettebb tudattal rendelkezik, mint akinek minden nap a kenyérkeresettel, a családdal, tehát a mi hétköznapi dolgainkkal, gondjaival együtt kell haladni az életben. És az MBSR vagy a mindfulness alapú módszerek pont nekünk, tehát nem a szerzetesek részéről, mert a szerzetesek ott tudnak gyakorolni a kolostorban, hanem a mindennapok emberi számára kínál egy kis segítséget, egy kis mankót. Egy amerikai TV riporter, Dan Harris írt egy könyvet, aminek azt hiszem nem a főcíme, hanem alcíme az, hogy 10%-kal boldogabb, 10% happier. Tehát valami hasonlót váratunk a könyvtől, nem csak a boldogság, hanem rengeteg egyéb más minőséggel kapcsolatban, hogy egy picivel nyugodtabbak lehetünk ezáltal, egy picivel jobban tudunk fókuszálni, figyelni, egy picivel kevesebbet fogunk szorongani, egy picivel jobban tudunk figyelni a kapcsolatainkra, és akkor a kapcsolataink is egy picit emberségesebbek lesznek, és így tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy egy picivel tudunk javítani a dolgokon, egy picit tudunk fejlődni általa, de azért csodát nem várhatunk, tehát nem leszünk homlokegyenest ellenkező habitusú emberek.
Hát a 10% az már igenis nagyon sok.
Igen, ez már biztató.
Jó van, ha nincsen semmi más, amit szeretnél elmondani, kiegészítenéd esetleg, amit eddig elhangzott?
Hát most nem jut eszembe semmi.
Akkor viszont nagyon szépen köszönöm. Fazekas Gábor volt a vendégünk, MBSR oktató és egykori polgármester. Nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és minden hallgatónak kívánok örömteli és figyelemmel megélt, átélt pillanatokat.
Így legyen.